Az árstopp kivezetését javasolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elsősorban az élelmiszeripar versenyképességének megőrzése érdekében. Az élelmiszeriparért felelős országos alelnök szerint az ársapka csupán egy szociális intézkedés, hozzátéve, hogy amíg ideiglenesnek tűnt, addig a piaci szereplők alkalmazkodni próbáltak, de a folyamatos hosszabbítás már a hazai agráriumnak jelentős kiesést okoz. Éder Tamás szerint a kereskedők már a lehető legolcsóbb importforrásokat is keresik, ami kiszoríthatja a magyar termékeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnökével Némedi Kincső beszélgetett.
Az ársapkák kivezetéséről szóló közleményben egy olyan állítást olvastam, hogy nem piaci, hanem szociális intézkedés az ársapka. Ezt ki tudjuk egy kicsit fejteni, hogy mit takar pontosan?
A piaci szereplők többsége által tartott vélemény. Ugye az ársapka eredményeként az a helyzet állt elő, hogy azok a termékek, amelyekre ez alkalmazásra került, azok a termékek lényegesen olcsóbban kerülnek a fogyasztóhoz, mint amilyen önköltségek mellett azok elkészülnek. Ugye ez nem egy hagyományos piaci megoldás, ezt nem igazán lehet másként értelmezni, mint egy olyan szociális intézkedés, amely azt a célt szolgálta, hogy az egyébként valóban rendkívüli mértékben növekvő élelmiszer árak mellett egyes termékeknél megóvja a fogyasztók egy részét a megemelkedett élelmiszer áraktól. Ez tipikusan szociális intézkedés. Most addig, amíg ez ideiglenes, addig is szokatlan, maradjunk ennyiben, tehát azért a piacgazdaságban nem egy szokványos megoldás ez, hogy alapvető termékek hatósági árat kapjanak, és ezáltal a fogyasztó ne a valódi önköltségével szembesüljön egy terméknek, amikor megvásárolja. De hát amíg ez ideiglenes, addig hát a piaci szereplők úgy voltak ezzel, hogy oké, elfogadjuk valahogy ezt a 3 hónapot, amely először az intézkedés során felmerült, azt valahogy megoldjuk. Csak úgy időközben eltelt egy év, és ez az ideiglenesnek induló intézkedés ezért velünk maradt, és egyre nagyobb a termékpálya szereplőinek a keletkezett vesztesége ezeken a termékeken, ugyanis azóta az az árkülönbség, ami kialakult a valódi önköltség és a fogyasztói ár között, az egyre nagyobb lett, és hát ez most már kezdi szétfeszíteni a piaci együttműködések rendszerét.
Ha most eltörölnénk az ársapkákat, akkor ugye nyilván az élelmiszeripar versenyképesebbé válna, de mi lenne a kereslettel, nem lehetne számítani egy nagyon brutális visszaesésre?
Nézze, itt azért azt kell látni, hogy ezeknek a termékeknek nyilván fontos szerepe van a nagy élelmiszer kosárban, de azért nem döntő. Tehát ezeknek a termékeknek, hogyha az ára visszakerülne arra a síkra, ahol egyébként a többi élelmiszer ára is van, ebben az esetben csak idézőjelbe téve annyi történne, hogy normalizálódna a helyzet, nem lennének kivételek az élelmiszerek között. Nyilván lenne ennek egy egyszeri, kisebb mértékű inflatorikus hatása, hiszen ezek a termékek most már jócskán lemaradtak a saját termékcsoportokon belüli termékek árától. Ugyanakkor viszont tényleg nem tudok másolni, hogy normalizálni azt a helyzetet, hogy mindenki annyit fizetne a termékért, amennyibe az egyébként a termékgyártóinak kerül. Ez a fontos, és hát elkerülnénk azt a szituációt, ami most kezd kialakulni, és ami miatt egyébként a termelők, illetve az élelmiszer előállítók is az intézkedés hát minél előbbi befejezését kérik, az, hogy most már olyan mértékű veszteség keletkezik egyes termékek esetén, hogy kereskedő partnereink elkezdték a lehető legolcsóbb import megoldásokat is keresni, és félő, hogy ideig, óráig kiszorulnak a magyar termékek egyes élelmiszercsoportok piacáról, csak azért, hogy a veszteség kompenzálás érdekében a kereskedő partnerek importtal helyettesítsék azt. És ezt nem szeretnénk. Erre utaltam akkor, amikor jeleztem, hogy kezdi szétfeszíteni a normális együttműködés rendszerét ez az intézkedés. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években azon a minisztériummal, szakmai szervezetekkel együtt, hogy a magyar üzletek polcain a meghatározó élelmiszerekből a lehető legnagyobb polcfelületen magyar termékek legyenek. Ez azért is fontos, hiszen itt a Covid idején is megtanultuk, hogy hát az élelmiszer az egy stratégiai termék, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ország lakosságának biztonságos ellátását tartósan megteremtsük azokból az élelmiszerekből, amelyeket itthon elő lehet állítani. Kezdett kialakulni egy nagyon szép együttműködés az élelmiszeripari termelők, mezőgazdasági termelők és kiskereskedők között. Ennek a stratégiai célnak az elérése érdekében, amit most ez a sapka miatt kialakult veszteség, hát kezd veszélybe hozni.
Ez az áru visszatartás mennyire van jelen, legalábbis hallani ilyen pletykákat, ha fogalmazhatok így, hogy nem rakják ki a boltok polcaira, hogy ne fogjon el, hogy emiatt ne kelljen újat felvásárolni vagy beszerezni. Ez is ennek a hozadéka, hogyha ez egyáltalán jelen van?
Ezzel kapcsolatban nem rendelkezem olyan információkkal, amelyek megalapozottabbak, mint az öné. Tehát, hogy a kiskereskedők milyen gyakorlatot alakítottak ki, azt nem ismerem. De amennyi információ hozzám eljutott, azért elég szigorú és folyamatos ellenőrzés alatt állnak a kiskereskedők különböző hatóságok részéről, amelynek során vizsgálják azt, hogy van-e annyi termék, vagy volt-e annyi termék az adott sapkás termékből, mint amit a vonatkozó jogszabály előír. Azt látnunk kell, hogy a többi termékhez képest olcsó ár mellett a fogyasztó bizony racionálisan viselkedik, és hát például a 2,8%-os zsírtartalmú UHT tejet vásárolja le, akkor is, ha egyébként ő korábban más felest vett, vagy ha ő korábban friss tejet vett, vagy ÉSL tejet vett, tehát ezekre a termékekre koncentrálódik az adott termék típuson belül a kereslet, ami nyilván nem tartható fenn sokáig. Vagy például a sertés esetében ugye azok is combot vásárolnak most, akik esetleg korábban lapockát, tarját vagy karajt vettek, már pedig hát a disznóból egyelőre ugyanannyi comb jön ki, mint egy évvel ezelőtt, és ugyanannyi lapocka, tarja és karaj jön ki, tehát fölborítja a struktúrát is, az értékesítési struktúrát is ez az ársapka, ami szintén nem egy hasznos folyamat.
Már említette, hogy nagyon sok szövetséggel működnek így együtt, és ugye a közlemény mögé is nagyon sok szövetség beáll támogató formában. Ez eredményezhet egy hamarabbi lépést a kormány részéről akár?
Tény az, hogy kormányzati tisztviselők mondtak az elmúlt hetekben olyat, hogy abban az esetben, hogyha itt az élelmiszerinfláció növekedési üteme lassul, vagy megáll, vagy esetleg vissza is fordul, akkor biztosan kivezetik ezt a intézkedést. Hát mi abban bízunk egyébként, hogy ez is így lesz, tehát hogy az élelmiszer árának növekedési üteme az lassul, ebből adódóan ilyen értelemben is megalapozott lesz az ársapka kivezetésének a kezdeményezése. De igazából már nagyon sok piaci szereplő annak is örülne, az az igazság, hogyha a kormányzat azt mondaná, hogy ez a mostani legutolsó intézkedési időtartam, amit megadott, tehát április végéig, ez most már valóban a végső időtartam lenne, és ezt követően biztosan kivezetik az ársapkát.
Éder Tamást hallották, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnökét. Jelentősen bővült a panellakás kínálat az utóbbi hónapokban idehaza. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy Budapesten januárban több mint 27 ezer panellakás volt eladó sorban, ami majdnem 7%-os bővülésnek felel meg tavaly szeptemberhez képest. A panelek átlagos négyzetméterára ennek köszönhetően 782 ezer forintra csökkent, ami több mint 20%-kal marad el a budapesti téglalakások átlagos négyzetméter árától. Balogh László arról is beszélt, hogy mivel a panel az egyik legkeresettebb ingatlan típusa a lakáspiacon, az ingatlan hirdetési portál digitalizálja a budapesti panelek alaprajzait, amelyek így egy kattintással a hirdetéshez kapcsolhatók. Lakatos László interjúja.
Nyáróta egyre könnyebb panellakást hirdetni, mert hogy ha megadom a címet, akkor megkapom a lakásomnak az alaprajzát. Mi volt ennek a fejlesztésnek vagy ötletnek az alapja? Miért volt erre szükség?
Két oka is van annak, hogy ebbe a történetbe belevágtunk. Az egyik oka az, hogy a panellakások most újra reneszánszukat élik. Az ingatlanárak drágulása miatt egyre inkább népszerűbbek lettek a panelok, amik egy 20-30%-os árelőnnyel rendelkeznek a téglaépítésű lakásokhoz képest. A másik oka pedig az volt, hogy ez az ingatlan típus tulajdonképpen az egyetlen olyan dobozos termék az ingatlan piacon, aminek szinte minden paramétere ugyanaz, függetlenül attól, hogy ez mondjuk Pécsen, Budapesten vagy Győrben található. Itt az a kérdés, hogy milyen házgyári technológiával készült ez a panellakás, és ez inspirált arra bennünket az ingatlan.com-nál, hogy előre elkészített panel alaprajzokkal segítsük a panelt eladni kívánó hirdetőinket, hogy gyakorlatilag egy kattintással az ingatlan hirdetéshez tudják illeszteni a panellakás alaprajzát.
Tehát tulajdonképpen adatbázisból elérhető volt az adott típusú lakásoknak az alaprajza, tehát úgy lehetett digitalizálni?
Ezt a digitalizációs folyamatot egy meglehetősen hosszú kutató munka előzte meg. A térképész kollégák levéltárakból, különböző műszaki dokumentumokból keresgették ki az egyes ingatlan titusoknak az alaprajzait a panellakások esetében. Ezeket címekhez rendelték, ez is egy hosszú kutató munka volt. A folyamat során egyébként azt is azonosítottuk, hogy Budapesten 6500 panel lépcsőház található, és jelenleg 1100 panel alaprajz található meg a rendszerben, ami lefedi a budapesti panellakások körülbelül 70%-át. A legutolsó fejlesztés eredményeképpen a 11. és a 13. kerületi panellakások kerültek be az alaprajz gyűjteménybe.
Említetted az imént, hogy nagy előnye ennek a dolognak, hogy ez ugyanúgy néz ki Pécsen, Székesfehérváron, Miskolcon és Budapesten is, akkor ez azt jelenti, hogy már ezekben a vidéki nagyvárosokban is a hirdetők megtalálják ezeket az alaprajzokat, vagy ez még a következő időszak fejlesztése?
Nem, ez még várat magára. Egyelőre a budapesti panellakásokra fókuszáltunk. Hogyha ez a projekt lezárul, akkor nincs kizárva, hogy a többi nagyvárosban is hasonló megoldást tudunk megkínálni a hirdetőknek.
Tulajdonképpen a panellakás mindig is sláger volt. Persze voltak mélypontok ebben, de ez a legjobban pörgő ingatlan típus.
Igen, óriási nagy hullámos utazáson ment keresztül a panellakások népszerűsége, mert amikor a 70-es, 80-as években kezdtek megépülni, akkor ez volt tulajdonképpen az elérhető lakásoknak a csúcsa, nagyon sokan vágytak panellakásba, és ez a nimbus folyamatosan megkopott. Rendszerváltás után, akár a 2000-es évek környékén is, a panellakás egy szitokszóvá fajult, és a 2010-es évek után egy fordulatot hozott, amikor 2015-től kezdve elindult az a fajta lakáspiaci drágulás, aminek eredményeképpen a nagyvárosokban és Budapesten meg háromszorozottak az ingatlanárak, és itt nagyon komoly előnyre tettek szert a panellakások, mert egy hasonló helyen található és hasonló állapotú téglalakáshoz lakáshoz képest kb. 20-25%-os áremlőnyel rendelkezik. Márpedig, amikor Budapesten a társasházi téglalakások lakások átlagos négyzetméter ára már 1 millió forintot közelíti, akkor ez a 20-25%-os áremlőny egy 50 négyzetméteres lakás esetében akár 10 millió forintos különbségeket is eredményezhet. Ráadásul ugye a panellakások önmagukban ritkán találhatók meg egy-egy épület formájában, a legtöbbet valamilyen lakótelepen találhatjuk, és ezeket a lakótelepeket is úgy építették föl, hogy az rengeteg szolgáltatás elérhető, jó a tömegközlekedés, vannak oktatási, egészségügyi intézmények a közelben, tehát magyarul az élet minősége, vagy a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés, vagy az ezzel való ellátottság is viszonylag jónak mondható a lakótelepeken, illetve a panellakások tulajdonosai számára.
Most éppen mennyibe kerül egy négyzetméter panel?
Hogyha a budapesti piacra tekintünk rá, akkor azt láthatjuk, hogy a téglaépítésű lakások ára olyan 1 millió 20 ezer forint körül stagnál, a panel lakásoké viszont 792 ezer forintról 781 ezer forintra csökkent az átlagos négyzetméter áruk. Tehát ott egy körülbelül kicsit több mint 1%-os áresés figyelhető meg, de ez persze nagyon minimális, és azért azt mindenki szerintem érzi a piacon, hogy amikor drágulásról van szó, nagyon hamar begyűrűzik az ingatlan árakba, viszont amikor átcsökken és az irányadó tendencia, akkor azért ennek az üteme jelentősen szerényebb ahhoz képest, hogy milyen nagy ütemben drágultak ugyanezek az ingatlanok. Tehát aki esetleg abban reménykedik, hogy holnap után féláron lehet majd ingatlant vagy panellakást vásárolni, sajnos el kell, hogy keserítsem, erre valószínűleg nem fog sor kerülni, de az látszik, hogy őszóta egy icipici trendforduló már bekövetkezett a lakáspiacon, és az addigi dinamikus árnövekedés stagnálásba, majd egy nagyon enyhe átcsökkenésbe váltott át.
Általában a panelt keresőknek azért mindig van, miből válogatniuk. Most éppen milyen a kínálat?
A panellakások népszerűsége bőséges kínálattal párosul. Budapesten több mint 27 ezer panellakás szerepel a kínálatban, ami igen jelentősnek mondható, és ez a kínálat ez bővült az őszi, illetve a tavaly januári állapothoz képest is. Amúgy érdekes azt látni, hogy ez a kereslet kínálati olló mennyire dinamikusan nyílik. Januárban kb. 50%-kal esett vissza az eladó lakások iránti kereslet, míg a kínálat, az egyidejűleg elérhető kínálat 30%-kal bővült. Tavaly január végén kb. 100 000 eladó ingatlan hirdetésből, lakás és házhirdetésből válogathattak a vevők, ez most idén január végén pedig 130 000-re nőtt. És hogyha tovább haladnak így a dolgok, akkor elképzelhető, hogy ez a fajta kínálati bőség még inkább jelentkezik majd az árak dinamikájában is, vagyis az átcsökkenés is magasabb fordulatszámra kapcsolhat.
Egy pár szót még ejtsünk a vidéki nagyvárosok panelárairól, ott is gondolom végbe ment már ez a csökkenés.
A vidéki nagyvárosok esetében gyakorlatilag azért szinte nagyságrendekkel, kisebb ingatlan vagy panel árakkal kell kalkulálnia annak, aki ilyen típusú ingatlant vásárolna, mert a vármegye székhelyeken az átlagos négyzetméter ár 550 000 forintot tett ki, ami összesítve a budapesti 780 000 forintos átlaggal majdnem 30%-a alacsonyabb érték. Győrben és Veszprémben egyaránt 3%-kal mérséklődött a panelek átlagos négyzetméterára, ezeken a vármegye székhelyeken 616 és 655 000 forint az átlagos érték, Székesfehérváron pedig 200 646 000 forintra mérséklődött az átlagos négyzetméter.
Mi a helyzet Kelet-Magyarországon? Az ottani nagyvárosokban hogy alakulnak az árak?
Kelet-Magyarországon jelentősen alacsonyabb ingatlan árak kalkulálhatnak azok, akik ottani nagyvárosokat szemelnének ki következő otthonukként. Miskolcon 280 000 forintos négyzetméterenkénti panelárakkal találkozhatnak, Egerben 310 000 forint a panelok átlagos négyzetméter ára, Nyíregyházán pedig 380 000. Ehhez képest van egy kakukktojás, mégpedig Debrecen, ahol jelentősen kilóg az ingatlanok átlagos értéke a kelet-magyarországi mintázatból, és szinte már a nyugat-magyarországi vármegyezékhelyekkel említhető egy lapon az ingatlan árak tekintetében. Debrecenben a társasházi lakások átlagos négyzetméter ára már meghaladja a 600 000 forintot, és a paneleké is a 450 000 forintos szinten mozog, ami messze a legmagasabb érték a kelet-magyarországi régióban.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.